Hallgassuk meg, hogy szól hozzánk Isten igénye a mai vasárnapon, a Jelenések könyve második részének 8. versétől a 11. terjedő szakaszig.
Szmirna neveli gyülekezet angyalának pedig írd meg, elfogja az első és utolsó, aki halott vala és él. Tudom a te dolgaidat és nyomorúságodat és szegénységedet, és azoknak a káromkodását, akik azt mondják, hogy ők zsidók, és nem azok, hanem sátán zsinagógája. Semmit ne félj azoktól, amiket szenvedned kell. Íme a sátán egy néhányat ti közületek a tömlözbe fog vetni, hogy megpróbáltassatok, és lesz 10 napig való nyomorúság. Légy hív, mint halálig, és néked adom az életnek koronáját. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Aki győz, annak nem árt a második halál.
Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, dicsőítünk téged, mert hatalmas úr vagy. A te irányításod alatt van minden a világon, és nem történik semmi a te tudtod nélkül. Hálát adunk neked, atyánk, mindenért, amivel megajándékozol bennünket. Hálásak vagyunk a családunkért, hálásak vagyunk lelki testvéreinkért, hálásak vagyunk az időnkért, és hálásak vagyunk jelenlétedért. Megvalljuk most előtted, hogy sokszor nem könnyű viselni terheinket. Időnként rosszkodozva járunk, s nyernek igenis panaszáit. Köszönjük neked, hogy nálad mégis tudunk találni, mert te gyermekeidként szeretsz minket. Hadd tegyük most is kezedbe fájdalmainkat, veszteségeinket, csalódásainkat. Hiszük, hogy a te kezedben ezek jó helyen vannak, elcsitulnak bennünk. Köszönjük, Urunk, ígéreteidet. Köszönjük, hogy azt ígéred számunkra, hogy részesei lehetünk mennyei dicsőségednek. Kérünk, segíts minket, hogy életünkkel valóban rád utassunk. A te fényedet tükrözzük vissza a világ számára, hozzád vezessük embertársainkat. Kérjük a te szent lelkedet, nyissa meg ma fülünket és szívünket a te ígér befogadására. Jézus Krisztusért kérünk. Amen.
A mi segítségünk, mi szent tiszteletünk megáldása, megszentelése az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Isten igéjét, amely a lekcióként felolvasott ige szakasz üzenetét hozzadítja számunkra. Lukács evangélium a 6. fejezetéből olvasom. Lukács evangélium a 6. fejezetének a 20. verstől 23. versig terjed ige szakaszát. Jézus pedig a tanítványaira nézett, és így szólt. Boldogok vagytok, szegények, mert tiétek az Isten országa. Boldogok vagytok, akik most éheztek, mert majd megelégítettek. Boldogok vagytok, akik most sírtok, mert nevetni fogtok. Boldogok vagytok, amikor gyűlölnek titeket az emberek, és amikor kiközösítenek, gyaláznak benneteket, és kitörlik neveteket, mint gonosz nevet az ember fiáért. Örüljetek azon a napon, és újjongjatok. Íme nagy a ti jutalmatok a mennyben, mert ugyanezt tették atyáik a prófétákkal. Amen. Kedves gyülekezet, a 7 jelenések könyvebeli levélből az előző héten az efézusi gyülekezetbe látogattunk gondolatban el. Ennek a minta gyülekezetnek az életébe, és magunkkal vihettük azt az üzenetet, hogy mennyire fontos az első szeretet. Hogy a gyülekezet, a mindenkori gyülekezet alapja a Jézus Krisztus iránti szeretet. Ez az a szeretet, ami nélkül bármi, amit teszünk, csak teljesítmény, csak igyekezet, és utána pedig kapcsolat Jézussal. Erre tanított az efézusi példa. Majd várossal tovább megyünk, Szmirnába érkezünk. Szmirna ilyen 50 kilométerre északra fekszik Efézustól, Kis-Ázsiában, és hogyha valaki egy követ Patmosz szigetéről elindult ezekkel a levelekkel, akkor ahogyan járt körbe, Szmirna volt a második állomása az útjának. Az ókori Szmirna helyén, ez az egyetlen város, amely túlélte ezt a számúlt 2000 évet, és ma is állott város, Izmir városa, fejlett modern török nagyváros, ami körül öleli az ókori városnak a romjait. Az ókori Szmirna nagyon sok tekintetben volt hasonló Efézushoz. A két város közt sok versengés, rivalizálás is volt. Szmirna gazdag, fényűző, csodaszép város volt, úgy is nevezték, hogy Ázsia ékszere, Ázsia büszkesége. Rajta haladt át a keletről nyugat felé tartó kereskedelmi út, és egy nagyon szép természetes kikötője is volt. Így aztán a kereskedelemben nagyon fontos szerepet töltött be. A perzsa hódítás alatt szinte teljesen lerombolták, és aztán Nagy Sándor építette újjá, és egy hatalmas nagy várost épített, 200 ezres várost az előtte levő kicsi Szmirna helyett. Ezeken a képeken jól látszik az ókori és a 21. századi világnak az összefonódása. A római birodalom alatt élte a fénykorát ez a gyülekezet, ez a város, és egy Rómához nagyon-nagyon lojális városra gondoljunk. Annyira lojálisak voltak Rómához, hogy a Krisztus előtti 200-es évek körül egy templomot emeltek Rómának, mint istennőnek, és ott imádták Rómát gyakorlatilag. És aztán pedig Krisztus után 25-ben volt egy ilyen versengés a kis-ázsiai városok között, hogy ki az, aki Tiberius császár tiszteletére templomot építethet. És ebből a versengésből, ebből Szmirna került ki győztesen. Szmirnáé lett az a dicsőség a kis-ázsiai városok közül, hogy Tiberius császár templomát felépíthette. Ezért aztán világosan következik, hogy a császár istenként való tisztelete, Róma mindenek fölötti tisztelete, az nem csak egy ilyen vallási kérdés volt a szmirnaiak életében, hanem ez egy ilyen hazafiassági kérdés volt. Aki valódi szmirnainak vallotta magát, igazi hazafinak vallotta magát, az a császárt mindenek fölött istenként imádta, és Rómát és a birodalmat pedig mindenek fölött tisztelte. Ilyen volt Szmirnában az élet. Keresztény gyülekezet alapításáról nincs nagyon sok információ. Pál alapította valószínűleg ezt a gyülekezetet is, amikor Efézusba ment a harmadik missziói útján. Nem tudunk pontosabbat, de azt tudjuk, hogy ez a gyülekezet itt az első század végén állt ebben a városban. Úgy, ahogyan ez a város működik, ők megmaradnak mégis. Hogyha ennek a levélnek a központi üzenetét egy szóban fogalmaznánk meg, akkor ez a szenvedés. A szmirnai gyülekezet egy szenvedő gyülekezet. Ahogy Jézus ezt a hét levelet küldi Jánoson keresztül a jelenések könyve elején, mindegyik levélben egy-egy nagyon fontos üzenetet is fogalmaz meg, ami nyilván nem csak azoknak az ókori gyülekezeteknek szól, hanem minden gyülekezetnek. És hogy a múltkori levélből a szeretet, az volt a kulcs szó, most a szenvedés. És ezek olyan kulcsszavak, olyan kulcsfogalmak, mint ezek az alappillérei a gyülekezetnek az életének. Hogy ezért fontos ma a szenvedésre figyelnünk nekünk is, akik más körülmények között élünk. A szmirnai gyülekezet olyan gyülekezet, amely, hogyha kell, akkor szenvedéseket áll ki Jézusért, a hitéért. És ezért a szmirnai gyülekezet léte minden gyülekezet számára bátorítás ma is, akik szenvednek. De számunkra is nagyon fontos kérdéseket vett föl. Kérdés pedig az, hogy a szenvedés és a valódi elkötelezett hit, az hogyan áll egymással kapcsolatban. Hogy lehet-e egyáltalán egy gyülekezet hűséges Krisztushoz, anélkül, hogy bármiféle szenvedést, mindenféle szenvedést kerülni akarna. Hogy lehet-e hiteles keresztény életet élni a kellemes, viszonylag jólétben való életünkben. A szmirnai gyülekezet példája az elkötelezettségünket kérdezi meg arra, hogy hogyan állunk a hűséggel is, hogy hol van bennünk megalkuvás a kellemes életünk megtartása érdekében. Hogyha ezt halljuk, hogy szenvedni Krisztusért, akkor mi minden jut eszünkbe? Nekem az első az a hálaadás, hogy olyan jó, hogy egy olyan országban élünk, amely nem üldözi a keresztényeket. Ahol vallásszabadság van, ahol szabadon eljöhetünk Isten tiszteletre, ahol sőt, még akár állami értékek között is tartják számon a mi értékeinket. És ez jó dolog. Aztán ott van bennem, azt gondolom, mindannyiunkban az elborzadás, hogyha erre gondolunk, hogy szenvedni Krisztusért. Mert hallunk időnként híreket olyan emberekről, akiket ma is üldöznek a hitükért, akiket választás elé állítanak, hogy megtagadják Jézus nevét, vagy meghalnak. Megtagadják Jézus nevét, vagy megölik a családtagjaikat. És bennem talán mindannyiunkban az van, hogy nagyon tiszteljük ezeket a keresztényeket, a hitüket, de hogy azt kérjük, hogy soha ne kerüljünk ilyen helyzetbe. Hogy nehogy ilyen helyzetben legyünk. Mert hogy jön a következő kérdés az, hogy ha vajon mi ennek lennénk kitéve, akkor hogyan reagálnánk? Hogyan vizsgálna úgymond a hitünk, hogyha nekünk kellene választanunk az életünk és a Jézushoz való hűségünk, vagy a szeretteink, a gyerekeink élete, meg a Jézushoz való hűségünk között. És az a legfőbb vágyunk, azt hiszem, hogy ne kerüljünk ilyen helyzetbe, hogy ne kelljen ezt kipróbálnunk, hogy vajon hogyan döntenénk. Mert aki áll, vigyázzon, hogy el ne essen, mondja az ige. És aztán eszünkbe juthatnak még azok a dolgok, amik bár nem mérhetők össze a ma is a világ, szerte a világon üldözött keresztényeknek a szenvedéseivel, de mi mégis a saját személyes életünkben szenvedésként éljük meg ezeket a dolgokat. Üldözésként, vagy hátratételként éljük meg ezeket a dolgokat. A nehézségeink, amikkel azért kerülünk szembe, mert igyekszünk a hétköznapi életünkben Jézushoz hűségesnek maradni. És hogy bár ezek nem annyira súlyos következménnyel járó dolgok, mint mondjuk egy keresztény üldözést elszenvedő országban, de mégis döntéshelyzete, ahol tulajdonképpen két út van. Csak néha próbáljuk ezeket így összemosni, de végül is két út van, hogy vagy vállalom a Jézusban való hitemet, vagy pedig megalkuvó leszek, és választom azt a felőjogot, vagy azt a kellemesebb életet, ami a megalkuvással jár. És hogyha azt gondoljuk, hogy lehet valaki hűséges Jézushoz mindenféle szenvedés vállalása nélkül, amit azért szeretnénk, hogy lehessen Jézussal így is járni, mindenféle szenvedés elkerül bennünket, akkor nagyon becsapjuk magunkat. És Szirmai gyülekezet példájával Jézus erre emlékeztet. Mi mindennel küzdött ez az ókori gyülekezet? Jézus szavaiból sok mindenre fény belül. Az első, amit ír, a szegénység. Tudok szegénységedről. És az a szó, amit itt a görög használ, ez nem csak olyan átlagos szegénység, hanem ez nagyon-nagyon mély szegénység, nyomorúság. És ezért talán föltűnik, hogy egy hatalmas, fényűző nagyvárosban vagyunk, Ázsia ékszerdoboza. És ott él egy ilyen nagyon nyomorult közösség, egy talán rongyokban járó, büdös, koszos közösség. Nagyon szegény, mély szegénységben élő közösség. És persze ennek többféle oka van. Lehet az is, hogy éppen azok fogadták be az evangéliumot, és azok hallották meg Jézusról szóló üzenetet, akik már eleve is ilyen szegények voltak. Mert hogy valahol az evangéliumnak ez a természete, hogy akkor halljuk meg az Isten szavát, akkor fedezzük fel, hogy szükségünk van rá, amikor krízisbe kerül az életünk. És hogy ma ugyanez működik a világban, hogy a nyugati, északi félteke belefullad a saját jólétébe, míg délen, a déli féltekén meg hatalmas éhség van a kereszténység iránt, és terjed és a kereszténység, és növekszik a keresztény gyülekezeteknek, a keresztény embereknek a száma rohamosan. Ott, ahol az emberek nélkülöznek, ahol szegények. Indiában, Afrikában, Dél-Amerikában. De valahol a szirmai gyülekezet életében ez a szenvedés, mivel Jézus, vagy ez a szegénység, mivel Jézus itt az üldözések között említi meg, ezért nyilván ez része annak az ellenségeskedésnek is, amit nekik ki kell bírniuk. Mert hogy egy Rómához ennyire lojális városban az, hogyha ők Jézushoz hűségesek, azzal ők a város alapértékeit tagadják meg. És ezzel magukat zárják ki azokból a lehetőségekből, amik az anyagi boldogulás felé vezetnének, az üzleti lehetőségektől, a jó kapcsolatoktól. Nem csak meggazdagodni nehéz így Szmirnában, szinte lehetetlen, hanem már a meglevő vagyont megtartani is nehéz. Úgy, ha elvesznek ezek a kapcsolatok, hogyha elveszik ez a biztos üzleti bázis. És talán voltak olyanok, akik keresztényként szegényedtek el emiatt, és ellehetetlenedtek anyagilag, meg a kapcsolataikban is, milyen szociális kapcsolataikban. És mindez része volt annak, amit ők keresztényként, szmirnai gyülekezet, Krisztusért kiálltak. A másik dolog, ami nagyon nagy nehézség volt, az a szmirnai zsidóságnak a hozzájuk való állása. Amikor Jeruzsálem elpusztult a 70-es években, akkor nagyon sok zsidó költözött át Szmirnába, és nagyon jelentős volt a zsidó közösség Szmirnában. És annyira jelentős volt, hogy ők kivételt kaptak a császár kultusz alól. Tehát a zsidóknak nem kellett a császár előtt, meg a pogány istenek szobrai előtt áldozni. Nekik megengedte a város vezetése, hogy ők az egy isten tiszteljék. És ők úgy akarták kifejezni a rómaiak iránti hálájukat, hogy viszont mindenkitől mástól ők maguk kérték nagyon keményen számon azt, hogy hát ők akkor miért nem áldoznak a császár előtt. És ezért üldözték gyakorlatilag ezek a zsidók a keresztényeket, feljelentették őket, hogyha észrevették, hogy megpróbálnak kívül maradni ezeken a pogány szertartásokon, rágalmazások, hamis hírek terjesztése, a becsületük, a jó hírük aláásása, gonosz pletykák, mindennek nap mint nap ki voltak téve a zsidók részéről ezek a keresztény emberek. Ebben éltek is, mert önmagában is egy nagyon-nagyon nagy mélység, szinte elhordozhatatlan. És akkor jön Jézustól ez a levél, és azt mondja, hogy hát nem azt, hogy ez még semmi, de hát ennél még lesz rosszabb is. Még nagyobb nyomorúságok fognak jönni. Üldözések fognak jönni, bebörtönzés, és egészen a halálig elvívő nehézségek. Ami ezután következik, hogy még sokkal nehezebb, mint amit eddig kiálltatok szmirnai gyülekezet. És ennek a történelemben meg is vannak a nyomai. Nagyon pontosan Polikárposz szmirnai püspök, a levél írása idején valószínűleg már tagja volt a szmirnai gyülekezetnek. És körülbelül 50 évvel ezután halt Szmirnában vértanú halált. Amikor ezt az idős embert bevezették a hatóságok elé, akkor arra akarták kényszeríteni, hogy megtagadja Jézus Krisztusnak a nevét, és ő így válaszol, 86 éven keresztül szolgáltam Uramnak, és ő semmi rosszat nem tett nekem. Hogyan káromolnám hát királyomat, aki megmentett engem? És akkor a város vezetője mégiscsak próbálta őt valahogy rávenni, mert sajnálták is ezt az idős tiszteletben álló embert, hogy esküdj meg a császárra. És akkor próbálta ijesztgetni, hogy hát hívom a vadállatokat, hogyha nem esküdsz meg. Éppen a játékoknak akkor ért vége ott a színházban, ahol ugye a vadállatok viaskodtak ott egymással. És Polikárposz azt mondta, hogy hívja őket. És akkor ezen fölmérgelte magát ez a prokonszul, és azt mondta, hogy ha te nem félsz az állatoktól, akkor majd mágián fogunk elégetni. És akkor mágia tüzet gyújtottak, és bár ez szombati napon történt, a zsidók annyira gyűlölték a keresztényeket, hogy ők maguk segítettek a fának az összeszedegetésében, ott a felbőszültől, meg annyira gyűlölték a keresztényeket, hogy egy emberként vonultak és gyűjtötték a mágiára a fát. És Polikárposz így imádkozott, ez megmaradt ez az imádsága. Uram, hatalmas Isten, egyszülött fiad, Jézus Krisztus atya, akin keresztül megismertem téged. Köszönöm, hogy méltónak tartottál erre a napra és órára, hogy Krisztus poharát megoszthatom sok más mártíroddal. Amit Jézus mondott a szmirnai gyülekezetnek, az annyira valóságosan le is következett, egészen a halálig elmenő üldözések. Itt van ez a gyülekezet, és nem keresték a számvezést, hanem elvállalták. biztos vagyok benne, hogy nem vágytak rá, hogy ők szenvedhessenek. Ki az, aki vágyna rá, hogy szenvedhessen? Talán féltek is ezek az emberek. Talán sokan sírtak a szenvedések miatt. Talán sok-sok kétség között éltek minden nap. És minden egyes nap egy új döntést kíván tőlük, hogy kitartok-e Jézus mellett, majd pedig feladom a hitemet, és azt választom, ami sokkal természetesebb lenne, ami a könnyebb életet jelentené. És nem hinném, hogy ezt a szmirnai gyülekezet ilyen diadalmenetként élte meg. Polikárposznak a példája az egy ilyen kicsúcsosodás, de hogy ezek mögött, a szavak mögött személyes emberi sorsok, tragédiák, rengeteg küszködés, rengeteg fájdalom van. És mégis kitartott ez a gyülekezet, nap mint nap meghozva a döntést Jézus mellett, újra és újra Jézust választva. Erőtlenségben, nyomorúságban, alig kibírható terheket cipelve. És úgy állnak ott előttünk, hogy a kérdés a számunkra is ott van, hogy elvállaljuk-e Jézusért azt, amit el kell vállalnunk. Vállaljuk-e azokat a kihívásokat, amiket a mai nap hoz elénk, és hűségesek maradunk-e Jézushoz. Félelmek közt, kétségek között, terhek alatt elkérve tőle az erőt. Mert hogy ilyen is lehet a kereszténységnek az útja. És a lényeg nem a szenvedéseken van, a lényeg az a hűségen van. Néha a Jézushoz való hűségünk az békességet hoz nekünk, jó kapcsolatot, kapcsolatokat, örömöt, néha meg szenvedést hoz nekünk. A kérdés az csak az, hogy akkor is vállaljuk el a hűséget, amikor nem békességet terem, nem külső békességet, hanem szenvedést. A kereszténység történelme gyakorlatilag erről szól, hogy vállalta az egyház ezt a szenvedést, vagy pedig elment abba az irányba, hogy legyünk népszerűek, legyünk gazdagok, legyünk dicsőségesek. Kezdve Pál apostol életétől, aki azért ott a leveleiben egy szakaszban hosszan sorolja, hogy hányféle szenvedéseket, üldözéseket kellett Jézus miatt kiállni, hányszor kövezték halálra, meg hányszor verték meg. De hogy amikor az egyház a legnagyobb jólétben, a legnagyobb biztonságban él, amikor az egyház hatalmi tényezővé vált és válik, amikor politikai ideológiákat szolgál ki, amikor a csillogó tettetős külső a lényeg, amit mutatni kell, akkor belülről elveszett, akkor elveszíti a lényegét. Mert hogy az egyháznak, a gyülekezetnek az egyetlen dicsősége az Jézus Krisztusnak a keresztje. És hogyha bármilyen más dicsőségre vágyik, akkor tévúton jár. Azért, mert hogy az a hivatásunk, mint gyülekezet, és az a hivatásunk, mint keresztény emberek, hogy Jézust kövessük. Azt a Jézust, aki vállalta a szenvedésnek az útját, ami várt rá a küldetése során. Nem kereste, de elvállalta. Nem menekült el előle. És hogyha mi Krisztus követői vagyunk, mint egyház, mint gyülekezet, mint személyek, akkor ezt nem spórolhatjuk meg. Mert nem nagyobb a tanítvány a mesterénél. Ha Jézust akarjuk követni, akkor nem spórolhatjuk meg azt, az utat, a hűségnek azt az útját, amin ő járt. Ez a szenvedés és a mi hűségünk kérdés, hogy vállaljuk el. De ez a levél nem csak ennyi, hanem Jézus nagyon-nagyon nagy szeretettel veszi körül ezt a gyülekezetet és bátorítja. Ez a hét levél közül az egyetlen, ahol semmi panasz nem mond a gyülekezet ellen, hanem csak bátorítja őket, erősíti őket, figyelmezteti őket. És végig önmagára irányítja a figyelmüket. Ne a szenvedésekre nézzetek, ki kell bírni, rám nézzetek, akkor bírjátok ki, ha rám néztek. Mondja, hogy én vagyok az első és az utolsó. Nézzetek arra, hogy én örökkévaló vagyok. A szenvedések, a nehézségek nagyon rosszak, de nem örökkévaló. Én vagyok az örökkévaló. És mielőtt elkezdődtek, én már voltam, és akkor is leszek, amikor véget érnek. Ti csak egy szeletet láttok. Én örökkévaló vagyok, és az egész a kezemben van. Aztán azt mondja, hogy én vagyok az, aki halott voltam, és életre keltem. Lehet, hogy most a halál küzd az én nevemért, de hogy én legyőztem a halált. Én megjártam ezt az utat, és én ki tudlak benneteket ebből hozni. Aztán azt mondja, hogy tudok a nyomorúságodról, hogy ő tudja. A néger spirituáli magyarul is szoktuk énekelni, ki tudja, mennyi bajt láttam én. Nem tudja más, csak Jézus. Jézus tudja, hogy mi van velünk, és ezt minden levélben elmondja egyébként, hogy tudok róla, tud rólunk. Tud a nehézségeinkről, tud a szenvedéseinkről, a küszöbéseinkről. Számon tart bennünket. És ezzel bízhatja a szmírnaiak, hogy számon tartanak titeket. És utána azzal is, hogy minden nehézségnek megvan az eleje és a vége. Ez nem végtelen dolog. Azt mondja, hogy nyomorúságot kell kiállni, hogy 10 napig. És a jelenések könyve képi világában ez nyilván nem 10-24 órát jelent. De egy meghatározott időszakot, aminek van kezdete, van vége. És egy nem nagyon hosszú időszakot, nem végtelen hosszú időszakot. Nem tudni, hogy mennyi az a 10 nap, de lesz vége. Meg van határozva a vége. Jézus Krisztus kezében van a szenvedéseknek a vége. Aztán azt is mondja, hogy próbát kell kiállnotok majd. És az, hogy ezt a gyülekezetet nem kell Jézusnak semmi miatt megszívnia, vagy helyreigazítania. Azért ez a szenvedéseknek, a nehézségeknek a természetéről nagyon fontos dolgot mond el, hogy a nehézséget meg tudnak bennünket tisztítani. Hogy a nehézségekben az ember, mi mindannyian megtanulhatunk sokkal mélyebben bízni Jézus erejében, Jézus szeretetében, kegyelmében. Amikor azt éljük át, hogy a saját lehetőségeinknek teljesen a végére értünk, és nem tudunk magunktól kikeveredni abban, amivel küzdünk. Nincs rendelileg megoldás. Akkor az sokkal közelebb tud bennünket Jézushoz hinni. És megszülethet a hitünknek egy olyan új szintje, amit addig talán nem is ismertünk. A vele való kapcsolatnak egy olyan mélysége. És ugye a szenvedés kérdésére nagyon sokszor nincs emberi válasz. És nem tudjuk, hogy mit miért kell elboldoznunk. És sokkal könnyebb lenne azt mondani, meg úgy hirdetni Isten üzenetét, hogyha Jézushoz jöttünk, akkor minden tök jó lesz, és akkor nem kell többet szenvedni. Nem tudjuk ezt mondani, és nincs válasz egy csomó szenvedésre. De az a reménységünk, hogy az ő kezében végső soron mindenféle szenvedés a növekedésünk, a megerősülésünk forrásává lehet. Ő azzá tudja tenni a szenvedéseinket. És végül Jézus azt ígéri, hogy akik hűségesen kitartanak, azoké az élet koronája. Ez az élet koronája, ez a szó itt a görögben, ez azt a koszorút jelenti, amit a sportversenyek végén kaptak a győztes játékosok. Szmirnában nagyon gyakran rendeztek ilyen sportjátékokat a császárok tiszteletére. Ez egy nagyon ismerős kép, amikor valakinek a fejére rakják ezt a koszorút. Csak hogy a keresztények egy másik úr tiszteletére futnak, felsenyeznek, Jézus Krisztus tiszteletére és dicsőségére. Ahogyan Pál mondja az élete végén, hogy ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, végezetül eltétetett nékem az élet koronája. Hűséggel járt életút után eljön a megnyugvásnak az ideje. Eljön a pihenésnek, eljön az ünneplésnek az ideje. És ez a harc, amiben keresztényként álltak a szmírnaiak, és állhatunk mi is, az nem tart mindörökké. Mert ami pillanatnyi könnyű szenvedésünk, minden mértéket meghaladó nagy és örök dicsőséget szerez nekünk, mondja Pál. Mert nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Jézus a szenvedéseket egészen más dimenzióba helyezi. Ami most véget nem érőnek, elhordozhatatlannak tűnik, az egyszer véget ér, és ami utána következik, az mindenért kárpótol. Bármiféle nehézség, bármiféle szenvedés csak úgy hordozható el, hogyha túl tudunk látni rajta abban, amiben éppen vagyunk. Ha nem fulladunk bele abban, amiben éppen vagyunk, hanem fel tudjuk emelni a szemünket Jézusra, aki a győztes. Minden nehézség, minden szenvedés, minden baj és a halál fölött. Ezért hát a szmírnai gyülekezet példáján keresztül Jézus arra hív bennünket, hogy gyülekezetet, bennünket, mint keresztény embereket, hogy maradjunk hűségesek. Maradjunk hűségesek a jóban, és adjunk hálát, érte? Maradjunk hűségesek a nehézségekben, a szenvedésekben is. Légy hű, mint halálig, és nem tudom az életkoronáját. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, előtted állunk úgy, mint nagyon-nagyon törékeny emberek, mint a te porból lett néped. És megvalljuk, hogy nem szeretjük a nehézségeket. Nem szeretjük a küszködést, nem szeretjük a sírást, a fájdalmat, a szenvedést. És nem vágyunk rá egyáltalán. De arra vágyunk, hogy téged jobban megismerjünk, hogy hozzád közelebb lépjünk. Arra vágyunk, hogy téged kézzelfoghatóbban tapasztaljunk az életünkben, hogy lássuk a vezetésedet, hogy érezzük a szeretetedet, a jóságodat. Bocsáss meg, hogy ezt a kettőt megpróbáljuk elszakítani egymástól. Pedig nagyon sokszor a legnagyobb mélységben tudsz hozzánk a legközelebb lépni. Amikor ezt összelenek maradunk, és átéljük azt, hogy csak te marad, csak a te erőd marad. Könyörgünk, óv meg bennünket attól, hogy elkényelmesedett keresztjének legyünk. Akik jól el vannak a saját kis életükben, és te az életünknek egy ilyen alkatrésze vagy. Amihez lehet menni, hogyha esetleg gond lenne. Hassa át a te szereteted, te ismereted az egész életünket. Teljesen. Hadd ragaszkodjunk hozzád mindenek felett. Könyörülj rajtunk, hogy tudjunk hűségesek lenni hozzád. Mert egyikünk sem hozza, hogy tudja, hogy mit hoz a mai nap, vagy a holnapi. És nem tudjuk, hogy a hűségünk milyen próbák kell, hogy kiálljon. És nem tudjuk megígérni, hogy erősek leszünk. Könyörgünk, hogy segíts az erőtlenségeinkben, hogy hűségesek maradjunk hozzád. És könyörülj ezen a gyülekezeten, hogy egy szívvel, egy lélekkel tudjunk így előtted állni. És hogy ez legyen a legfontosabb, hogy hozzád ragaszkodjunk, bármiáron. Így visszük most eléd a közösségünkből, különösen is azokat, akik szenvednek. Akár betegség miatt, akár a gyászterhe alatt. Könyörgünk, Jézus, hogy ezeket a szenvedéseket használd arra, hogy te szeretetedet még inkább megérezhessék. Könyörgünk, értjük, hogy hozz igazolást és adj erőt. Felbízzuk a gyülekezetünket, felbízzuk a személyes életünket, az előttünk levő napokat. Könyörülj rajtunk, és maradj velünk. Amen. Fennállva imádkozzunk a Jézustól zajlott imádság szavaival. Mi Atyám, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Isten áldását fennáll. Légy hű, mint halálig, és néked adom az élet koronáját. Aki győz, annak nem árt a második halál. Az Isten békessége, legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.